Kedves testvéreim, már a múlt vasárnap elkezdtünk készülni a húsvéti idő záró ünnepeire, a mennybe menetel ünnepére, áldozó csütörtökre, és pünkösdre, a Szentlélek eljövetelére. Az Úr búcsúzkodik, és nagyon érzékenyen próbálja a tanítványok szívében jelentkező szomorúságot, bizonytalanságot és félelmet orvosolni. Nagyon jól tudja, és meg is mondja nekik nyíltan, hogy rájuk is az üldözés vár, a világnak az érdeklenkedése és a gyűlölete. De ez a várat, ez az üldöztetés csak nagyon rövidebb ideig fog tartani, hiszen utána örök lesz a közeli viszontlátás miatti öröm. Ehhez az örökké valósághoz képest az egész világ történelem és az ember életbeli végét csak egy kis időnek, egy pillanatnak. És ebben az időben, amíg tart a történelem és tart a mi földi létünk, velünk van a vigasztaló, a paráklétus, ami ügyvédet is jelent az eredeti görög fogalom szerint, aki előtt ad nekünk, megtanít minket mindenre és vezeti az egyházat. Nagyon fontos ez, hogy a mai evangéliumban részletezi az üdvözítő, hogy hogyan működik a Szentlélek. Mik az ő hatásai az egyházban, a világban és a lélekben. Azt mondja, a tanúságot tesz először is a bűnről. Tehát az első lépés az Isten felé vezető úton a bűnbánat, a magunkba szállás. Ugye, amikor Péter is legondul az Úr előtt, és azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, nem vagyok méltó a te jelenlétedre. Amikor leesik az arcunkról az állarc, amikor nem úgy látjuk többé magunkat, ahogy a mi saját idealizált elképzelésünk szerint vagyunk, vagy esetleg más torzolásokat, ugye rendben dolgok az Úr, leveszi ezeket a szemünkről, úgy látjuk önmagunkat, hogy az Isten vár minket, maga a objektív valóságában, ez mindenképpen egy felszabadító élmény, mert hazugságra nem lehet elkéletet Isten kapcsolatot építeni, csak az igazságra. Tehát a lélek tanúságot tesz arról, hogy nem lehet a kegyelem együtt a bűnnel, ami lelkünkben. Nem lehet a kegyelem állapotában az, aki objektíve súlyos bűnben él. Vannak, igenis vannak önmagukban rossz tettek, amelyek függetlenül attól rosszak, hogy mi minek tartunk őket, hogy minek érezzük, hogy a világ hogyan ítél velünk. Ugye a mi korunk az egekig magasztalja, abszolutizálja a lelkiismeretet, de azt is tudnunk kell, hogy a lelkiismeret nem életemetlen, van torz lelkiismeret is. A keresztény embernek az egyik legtöbb feladata a lelkiismeret nevelése. Az Isten parancsa, az egyház tanítása, a szentgyónás, a lelki vezetés által. És ez a jól formált lelkiismeret az, ami aztán kötelez minket, mert hitelesen közvetít Istennek a szavát. Ugye a lelkiismeret latinul conscientia, együtt tudás, tehát egymás mellé teszi azt, amit mi tettünk, és amit az Isten elvár tőlünk is. A kettőt összehasonlítja, megalapítja, hogy miben van egyezés és miben van eltérés. Tehát az a helyes lelkiismeret, amely ezt a funkciót el tudja látni. A lelkiismeretnek nincs arra hatalma, hogy a rossz dolgokat jóvá tegye, a fordítva, nincs hatalma arra, hogy új normákat és új törvényeket hozzon létre, hanem csak alkalmazza az Isten által hozott örök törvényeket. ami ugye a múlt időszakokban, a múlt században például gyűrű volt, piros volt, az ma simán jóvá adhatja a keresztény lelkismeret és a keresztény egyház is. Hát itt van a gyökere az ilyen szinonus utaknak és egyéb majd a próbálkozásoknak, amit most mutatott egész nemzeti egyházak is rögtarolnak, hogy alkalmazkodjunk a mai kor szellemhez, a kor divathoz, a többségi véleményhez, mert hogy Isten se lehet olyan merev, hogy mindig ugye az ózsi középkori normához ragaszkodni. Pedig hát Isten ugye nem változik, mert ő a tökéletesség. Ő az abszolút szentség, igazság, és hát nem növekedhet az igazságban, az ismeretben, a szentségben, a szeretetben, mert benne van a tökéletesség, és ebből a teljességből adja nekünk a kinyilatkoztatást, az igazságnak az ismeretét, hogy ez az igazság szabaddá tegye minket minden tévképzettől, minden önbecsapástól. Tehát ebben az Isten igazságban nincs változás és nincs ellentmondás. Ami van, azt a lélek bennünk műveli, hogy ezt az igazságot egyre jobban megismerjük, egyre több és több oldalról föl tudjuk fogni, meg tudjuk közelíteni, egyre mélyebben és ezáltal egyre szabadabbá válunk az Isten igazság által. Aki viszont ezt az Isten igazságot elutasítja, azt ítélet sújtja. Ugye ez is egy olyan dolog, amit manapság nagyon nem szívesen hoznak föl, még a prédikációkban sem, hogy ami Istenünk nem csak barát, nem csak társ, hanem viszont ítélő bíró is. Tehát ő nem egyszerűen csak javaslatokat tesz, nem csak buzdításokat ad, hanem kemény törvényeket, parancsokat, nem hagy magában gúrbűzni, és nem engedi azt, hogy hát ezeket az ő parancsait relativizáljuk, hanem ennek alapján ítél meg minket. Aki végleg elutasítja ezeket az ő parancsait, azt büntetés sújtja, ítélet sújtja. És ami még egy nagyon fontos működés a Szentléleknek, ez már kevésbé kemény, ez már sokkal inkább rávilágít az ő igazi vigasztaló jellegére, ez pedig az ő működés az egyházban. Az egyház mondhatni valamiképpen, hogy nem szó szerint és kell érteni ezt, hanem képletesen a Szentlélek megtestesülése. Tehát az egyház valamiképpen a Szentléleknek a Szentlélek működésének a láthatóvá tétele, az inkarnáció. Természetesen tudjuk azt, hogy van az egyháznak egy emberi arca is, ami hát sokszor elszomorít és elkeserít minket. De a hívő ember pontosan ezért marad az egyháznak ennek ellenére is, mert mélyebbre lát. Látja azt, hogy ez az egyház a legmélyében mégiscsak Krisztus jegyese, mégiscsak a Szentléleknek a műve, és ez az egyház mégiscsak az igazságnak, a kegyelemnek a helye. A Szentlélek Úristen az, aki megőrzi az egyházban ezt a Krisztustól kapott igazságot, ő az, aki működteti az életadó szentségeket, és különösképpen a mi korunkban fontos hangsúlyozni, hogy ő az, aki a hívek lelkének a mélyét megőrzi, a hitet, az igazságot, a vallásos életet. Éppen a mai napon egy gyönyörű szentnek az ünnepét üljük, Alexander Szent Atanász, 4. századi püspök. Az arianizmus válság idején élt ez a szent, és az egyik kulcsfigura volt az arianizmus végleges legyőzésében. De tudjuk, hogy ebben a korszakban gyakorlatilag az egyháznak a túlnyomó része a püspöknek és a 90-95%-a tagadta Krisztus istenségét. Tehát ezt az alapvető dogmát, aminél értelmetlen, ami teljes hívünk és kereszténységünk. Még a korabeli pápa és Tiberius, hát nem átnyúltan az eredetek oldalára, de azért gömbes lényében olykor aláírják egy kétértelmű dokumentumot, és hát magát Atanászt is elítélte. szürke szárnyú szép. Így például Atanáz is, hát abból a 77 évből, amit itt élt a Földön, 17 éve töltött szárnyúzetésben. Ötször kellett menekülnie püspöki székhelyéről 50 éves püspöksége alatt, és ez alatt volt olyan időszak, hogy hónapokig a saját édesapjának a sírboltjában helyezkedett az állami állatára kiküldött üldözők elől. Több zsinat is kiközösítette, elítélte őt, de mégiscsak a végén megadott neki, hogy életének utolsó 8 évén végében töltette, már mint győztes az arianizmus mögött, már mint olyan, aki végül is meggyőzte az egyházat és püspök társadalmat és az igaz hitről. De hát, hogyha látjuk azt, hogy mennyire hihetetlen hősiesség és bátorság és kitartás volt az ilyen fajta személyben, mint Atanáz is, akkor világossá válunk, hogy ez nem emberi erő. Nincs az az ember, aki képes lenne így hűségesnek maradni, aki képes lenne ilyen körülmények között megtartani, sértetni az ő keresztény hitét és magatartását. Ez csak a Szentlélek tudja működni, tudja tenni a szívek mélyén. Megtette ezt ilyen hősies püspökökben is, mint Atanáz, de például olyan egyszerű paraszt leánykákban is, mint a héten ünnepel Szénai Szent Katalin. Ugye egy írás tudatlan olasz paraszt leány, aki belép a domokos harmadrendbe, és annak ellenére, hogy írni olvasni se tudok, ma egyház tanítóként tisztelik, és Európa egyik védőszentjeként, hiszen a maga négy Isten kapcsolatával, a misztikus élményeivel Európa fényévé válna maga korában. Följegyeztek róla ilyen hihetetlen dolgokat, hogy hónapokig például nem evett, csak az eukarisztiából tartottak ön a fizikai életét is. Hatalmas erő ördögűző volt egy egyszerű lány létére. Ezen kívül mély misztikus műveket diktált az írókainak, amelyek tanították egész Európát, és pápák, királyok kérték az ő tanácsát, de talán a legfényesebb tette az volt, hogy az ő hatására és az ő, hát szerint vagy nem mindig szerint unszolására végül is 11. Gergely pápa 70 év után elhagyta Avignont, ahogy gyakorlatilag úgy ért, mint a francia királynak a bárja, a politikai eszköze, tehát véget ért ez a 70 éves Avignoni fogság, a pápa visszatért Rómába, és végre férfiként a sarkára állt és kezébe vette az egyháznak az irányítását és megtisztítását. De ez azt kellett, hogy ez az egyszerű parasztlány, ha oda menjen a pápa elé, és azt mondja, hogy Szent Atya, hogyha nem teljesíted a kötelességedet, nem mész vissza Rómába, elkárhozol a lelked üdvösségét ezen kockára. De azért lássuk, hogy a pápában is kicsit a halázat volt, hogy erre a leánynak hallgatott, és hogy készségesen engedelmeskedett neki, mert fölismerte benne a Szentléleknek a művét és a működését. Egy egyszerű falusi lányka nem tudott volna ilyen erővel fölvédni, ilyen isteni bölcsességet közvetíteni, de a Szentlélek Úristen a szíve mélyén megtette ezt a nagy csodát. És amikor az egyház nagy bajban van, és nagy válságokkal küzd, akkor a Szentlélek újra és újra megteszi ezeket a csodákat. Az egészen egyszerű lelkeknek a mélyén is képes erre. A nagy válságok ideje a nagy szentek születésének a kora. És itt van a mi lehetőségünk is testvére. Ne gondoljuk, hogy ez csak régen volt és ma már lehetetlen, mert a Szentlélek ugyanaz ma is, Jézus Krisztus ugyanaz ma is, és ugyanúgy képes bármilyen nehézséget és bármilyen akadály, hamisságot és hazugságot lekerülni. Éppen tegnap kezdtük el a legszentebb hónapot, május, amelyet az Isten szülő szűznek szentelünk, minden este énekeljük, imádkozunk közösségben, vagy egyénben is, akár a Loreto Litániát. És hát ennek az egyszerű názáreti leánynak a hite, a mély bizalma Istenben megtette azt a nagy csodát, hogy megtört az évezredes átok, az eredeti bűn. Az emberiség sorsa meg ma is adjon nekünk ilyen nyitottságot, ilyen készséget az együttműködésre, hogy mi is lehessünk a Szentlélek templomban, hiszen azokká lehetünk a keresztségben is a vérvállásban. De hogy látszódjék is rólunk, és tudjon a Szentlélek minket használni, mint az ő hajlékony, engedelmes eszközei. Hogy valóban megvalósuljon a mai könyörgésnek a gyönyörű kérése, hogy adunk, hogy vágyunk arra, amit ígérsz, és szeressük azt, amit parancsolsz, hogy e világ változatossága és veszélyei közepette mindig oda legyen szögezve a szívünk, ahol az igazi öröm és az igazi élet.